Amen. Dicsőség az Úr Jézusnak. Halleluja. Foglaljunk helyet. Van egy kérdésem, hogy ezt lehet oda tenni? Ezt a szószéket? Ezt leveszem, hogy nehogy elborítsuk. Jó. Hát bárhova, csak hogy itt nincs hely, és félek, hogy leesek. Igen, és kérdezni is akartam, hogy le lehet-e tenni, és hogyha bárkinek bármi kifogása van, az most szóljon, vagy hallgasson örökre erről a témában. Hát, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és augusztus van, tehát megint itt vagyok. Nem utóbbi időben van egy szokásom, minden augusztus valamik vasárnapján megjelenek, aztán eltűnök, majd megint jövök következő augusztusban is. Hát gondolom, hogy nagyon bemutatkozom nem kell, mert a gyülekezet alapítása óta úgy számolom, azt hiszem, a negyedik helyen vagytok. Már igaz, azóta is, hogy folyamatosan itt vagyok, tehát már végül is jól ismertek, a augusztusi Zsozsó vagyok, azért egy-két embernek is szeretném bemutatkozni, és hány éve volt az a Simon film, igaz, ott kezdtétek? Hány éve volt az a gyülekezet indulása? 7. Csodálatos. És jön egy pihenő év, igaz? És 7 év, ez a negyedik hely, azon gondolkodtam, hogy 33 év, és akkor bementek az ígéret földjére, és nem kell sokat várnotok, letelepedtek, nagyon jó lesz. Egy kis kitartás. Könnyű helyzetben vagyok, mert van egy zöld kis világító LED a mikrofonon is, szóltak, hogy csak azt kell néznem, és hogyha pirosat világít, akkor unjátok, és mennétek haza. Tehát így jól be tudom lőni, hogy körülbelül mennyi időm van a prédikálásra. És hát Sanyi hívott, és mindig lelkesen beszél a gyülekezetről, és mindig mondja, hogy mik történnek, és milyen jó, és hogy fejlődtök, és hogy mindenki milyen lelkes a gyülitől, és hogy azon gondolkodtam, hogy hát ahhoz képest itt 3. éve, 3. éve, hogy augusztusban ugye itt vagyok ezen a helyen, és még egyszer se jött el Sanyi. Úgyhogy nem tudom, hogy ti szoktátok-e látni a gyülibe, de ha találkoztok vele, üdvözlöm, jó is, mondjátok, hogy én egyébként jól éreztem magam, kicsit hiányzott, de nem tudom, hogy ő úgy könnyű, tehát így én is alapítom akkor gyülibe, és így lelkesen járom az országot, és úgy szépen megy előre, úgyhogy halleluja. De tényleg mondjátok neki, ha vagy lehet az utcán találkoztok, hogy sok szeretetet köszönjük, és tényleg jó a gyülekezet. Isten házában sok feltöltődést tapasztalunk meg. Gondolom ezekből is kiderült, amit elején így bevezetésként elmondtam, hogy ma a mennyei látásról lesz szó. Hogy miből gondolhatátok volna, fogalmam sincs. Csak azt gondolom, hogy most a mostani magyar helyzet, ha a fizikális szemmel nézzük, hát nem a föld legrózsásabb helyzete, és nem az az ország vagyunk, hogy ahol amit tapasztalunk, a legnagyobb optimizmusra adna okot, és igaz, ez így van. Sokszor lehet, hogy a gyülekezetben is úgy látott, hogy nem a világ leggyorsabb növekvő egyháza a magyar gyülekezet, és ami egy nagy gond ebbe az országba, hogy azt látjuk, hogy az ország vezetőinek is, vagy akiknek kellene kivezetni ebből a helyzetből, nincs igazából ötletük, látásuk rá. És az a gond, ha végülis Isten népének sincs, és a mennyei látás adta Isten most nekünk témának, és ez forog mostanában a szívünkbe is, rájöttem, hogy azért nagyon fontos, mert igazából ez egy hiánycikk Magyarországon, és más megoldás pedig nincs a mi helyzetünkre. Mint az, hogy egy nehéz helyzetben vagyunk, vagy nem sok mindent látunk, vagy amit látunk, az elkeserítő, és Isten ad egy mennyei látást, ami nem sokára meg fogjuk fogalmazni, hogy mi az, de egy mennyei látás, amely egy utat mutat, hogy hogyan tudunk bizonyos nehéz helyzetből kimenni, és hogy fény gyújt az alagút végén, utat mutat, hogy ne botorkáljunk a sötétben. Tudjátok, a sötétség, a látás hiánya tulajdonképpen a sötétség, mint önmaga ugye nem létezik, hanem az a fénynek a hiánya, de a sötétség az mindig együtt jár félelmekkel, tehát amikor a Biblia sötétségről beszél, ott bizonytalanságban, igaz? Sötétségben, kilátástalanságban, félelmek vannak, depresszió van, és a látás ez mindezt feloszlatja, és a látás valami szinten biztonságot hoz az ember életébe, célt ad, megszüntet rossz dolgokat a mi életünkben, amely a sötétségnek az eredménye. És meggyőződésem, hogy Isten szelleme az ő népének ezekben az időkben, szakban egy erőteljes látást akar adni. Adni akar neked egy erőteljes látást a személyes életedben, hogy bizonyos nehézségek, bizonyos helyzetekből hogy tudsz kijönni. Adni akar látást a szolgálatodra vonatkozóan, adni akar látást az eklíziának, hogy hogyan tudunk egyről a kettőre, egyről a háromra jutni, és hogyan tudunk bemenni az ígéret földjére. Adni akar Isten látást, mennyei látást az eklíziának, hogy hogyan tudjuk megnyerni a mi generációnkat, a mi városunkat, a mi környezetünket Jézus Krisztusnak, és egy új erőteljes látást akar adni, amely hiányzik most Magyarországon még. És ez egy bizonyság lesz Jézus Krisztusról, ugyanis egy olyan Istent, egy olyan valakit próbálunk bemutatni az embereknek, akit mi se látunk fizikálisan, igaz? És ez nem olyan könnyű, mert az emberek az ő fizikális látások után mennek. És fontos az, hogy valamit, ha már nem látnak, valamit lássanak rajtad. Hogy neked van valamit, van valami látásod, van valakid, van egy egészen különleges plusz az életedben. Lapozzunk az Efézus Sibéliekhez írt levél első részéhez, és két verset szeretnék felolvasni, 17-es és 18-as verset, amely számomra a látásnak, a mennyei látásnak az alapja. Én igazából ebből értettem meg pontosan, hogy mi is ez a mennyei látás. Tudjátok, vagy nem tudom, tudjátok-e, de azért már sokszor elmondtam sok helyen, a gyűlében már ez jól ismerik, már Péter is így szokta kezdeni a üzenetét, ha valamilyen témáról van szó, hogy nagyon szeretem azt, hogyha egy témáról beszélünk, fogalmazzuk meg pontosan. Sokszor voltam már úgy, hogy beszéltünk akár konferencián is mondjuk a célról, az volt a téma, és kijött 10 ember, megkérdeztem, te mi az, hogy cél? Hát azt nem tudom. És hogyha szeretetről, szeretet ilyen a szeretet olyan, de te tudod, hogy mit ért a Biblia szereteten? Nem, annyira nem tudom. Tehát ezért igyekszek mindig pontosan megfogalmazni, mert rájöttem, hogyha én megértem legalább azt, hogy mit mond a Biblia eredetibe valamilyen fogalomról, vagy bármilyen szeméről, vagy egy bizonyos helyzetről, már sokkal előrébb jutok. Tehát most a látásról lesz szó, és szeretnénk ezt pontosan úgy körülírni. Efézus 1, 17-18. Nem sokára nekem is meg lesz. Itt kavargok valahol a 12 kis próféta körül, de ott van valahol, nem? Tehát így haladok. Oké, Efézus. Megtaláltam Törökországban. Igaz, Törökországban van Efézus. Efézus 1.17-18. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Amen. Pál imádkozik, és azt mondja, hogy ezért imádkozik folyamatosan, hogy az efézusi gyülekezethez, hogy az Úrunk Jézus Krisztusnak Istene adjon nektek a Szent Szellemet, amelyet úgy fogalmaznak, hogy bölcsességnek és kijelentésnek a szelleme, és amikor ezt megkapjátok, akkor igazából megismeritek őt, és megvilágosítja értelmetek szemeit, és akkor megtudjátok, mi az elhívásotok, mi a reménysége, ki igazából a Krisztus. És azt mondja, hogy másik fordítás, pontos fordítás, hogy a szívetek szemeit. Tehát az Isten szelleme, azért imádkozik, hogy Isten szelleme világosítson meg a szívednek a szemét, és legyen egy új látásod, amit azt mondja, hogy a bölcsességnek és a kijelentésnek a szelleme ez. És egy új mennyei látást kapsz, hogy megnyílik a szíved. Ez a szó egyébként, hogy a kijelentésnek a szelleme, talán jól ismeritek az apokalipto, ez eredetiben leleplezést jelent. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy azért imádkozom, hogy mint egy lepel hújon el a szemetek elől, a szívetek szeme elől, hogy meglássátok, hogy kicsoda igazából Isten, és lássátok a jövőt, lássátok, mi van mögötte, a lepel mögött. Ezt én úgy tudom elképzelni, vagy talán elmagyarázni, hogyha mondjuk beülsz a színházba, és még nem kezdődött meg az előadás, és látod a függönyt, és nézed, és mondjuk az egyszínű, és nincs semmi előtted. És egyszer csak úgy jobbra, vagy balra, vagy fel, le, vagy ki tudja, hogy. Tehát elliben a függöny, és akkor kiderül a számodra, hogy mögötte ott van a díszlet, és meglátod, hogy mi van a függöny mögött. És amikor Isten adja a kijelentésnek a szellemét, az azt jelenti, hogy olyan, mintha egy fátylat ellebbentenének, és előtte nézte talán az életedet, egyhangú, olyan, mint egy függöny, semmi nincs rajta, semmi bizalomgerjesztő, talán kicsit le vagy hangolva, nem történik semmi, és azt gondolod, hogy nincs is semmi előtted, mert nem sok mindent látsz. De egyszerűen is ennek a szellem is, és mintha egy fátylat ellebbentenének, és elkezdesz látni, hogy mi van a függöny mögött. És ad Isten egy betekintést. És amikor ezt meglátod, azt mondja, hogy az elhívásnak a reménységéről beszél, tehát amikor Isten megmutatja, hogy mi van számodra elkészítve, amit eddig nem láttál, de most a szíved megnyílik, és szellemileg látod, akkor megtelsz reménységgel, és hirtelen látod már, hogy mire hívott el Isten, és egy vágy ébred a szívedbe, hogy hát ez fantasztikus. Elképesztő, ezt nem gondoltam volna róla. Ebből kaptam egy kijelentést Istentől, amely így hangzik: amit most nem látsz, az nem azt jelenti, hogy nincs is. Tehát, ha most nem látsz valamit, akár a te életedben, az nem azt jelenti, hogy nincs. Az lehet, hogy ott van. Lehet éppen a gonosz egy fájtlat tett. Lehet a hitetlenség fájtla van előtted. Lehet, hogy még nincs egy dologról kijelentésed. De ha nem látsz semmit, vagy csak szürke egyhangúságot látsz, az nem azt jelenti, hogy az a valóság, hanem az azt jelenti, hogy Isten megnyithatja a te szemedet, és akkor láthatod, hogy mi van a díszlet mögött. Előfordulhat veled az, velem már sokszor előfordult, hogy Isten felvillant egy képet, és ad egy kijelentést, akár magadról, a te jövődről és a te elhívásodról, és amikor először meghallod, azt mondod, egy fantasztikus, hát ez elképesztő, na ezt az életet szeretném én élni, hát ez csodálatos, ki ez, Uram? Te vagy, fiam. Erről szól a Biblia. Ez az, amikor Isten szelleme megérint. Mert ugye énekeljük, meg minden nap megvalljuk, nem? Hogy megváltottak vagyunk, nagy elhívással rendelkezünk, Istennek a népe vagyunk, stb. És tele van a Biblia ezekkel az ígéretekkel. Csak néha olyan, mintha valaki rehúzná a redőnyt. És egyszerűen nem látod világosan. És akkor Isten megmutatja, azt mondod, hogy hát ez elképesztő. És értitek? Tehát a mennyei látás az nem más, mint mikor lelepleződik előtted valami, elveszik a függönyt, és elkezded látni azt a csodálatos jövőt, amelyet maga Isten fest eléd. A mennyei látás az én megfogalmazásom szerint nagyon egyszerűen mennyei jövőkép. Tehát a mennyei látás egyelő mennyei jövőkép, egy kép Istentől a jövődre vonatkozóan. Vagy Isten ad egy képet önmagáról, hogy kicsoda ő. Kicsit később beszélni fogok erről, ez egy alapvető kijelentés az életünkben Istenről, mert minden ebből fakad, hogy kicsoda Jézus, és az minden dolog Jézus Krisztusból fakad, ugyanis benne vagyunk minden szellemi áldással megáldva. Megnyílik szemed. Amikor ez megtörténik, azt tapasztaltam, hogy minél erősebb a mennyei látásod, annál kevésbé befolyásol a földi. Mert egyébként nagyon erősen befolyásol az minket, amit látunk, és amit látsz, az alapján élsz. Kérdés az, hogy mit látsz. Izrael népe kijött Egyiptomból, ismeritek a történetet, és a pusztában volt, és a zsidók 11 megemlékezik erről az állapotról, amikor Mózesről is azt mondja, hogy a Károli folytás szerint legalábbis így hangzik, hogy Mózes erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. És Mózesnek volt egy látása az ígéret földjéről, volt egy jövőkép, és volt egy látása Istenről, és ezért a pusztában is nagyon erős volt, és erőteljesen haladt az ígéret földje felé. A népnek nem volt szellemi látása, és ezért azt mondták Áronnak, hogy akarjuk látni az Istent, akarunk valami látványos dolgot. És ebből fakadt ez igazából a nagy báványimánosuk, az arany borjú, az aranybika borjú, amit elkészítettek, amely pedig haragra ingerelte Isten. De miért? Mert nem volt egy mennyei látásuk, nem volt egy mennyei jövőképük. Amikor nincs mennyei jövőképed, akkor nagyon befolyásol az, ami a szemed előtt van. Mert azután mész, amit látsz. Ha nincs látásod, akkor mész a szemed után, a fizikális látás után. Amikor Isten ad egy mennyei kinyilatkoztatást, és látod Isten szemszögébe a dolgokat, minél erősebben, annál kevésbé befolyásol az, ami a szemed előtt van. És ez az az élet, amit érdemes élni, ez egy stabil, erős, biztos élet, és ez az az élet, amely be fog menni az ígéret földjére. Amen. Megmutatja Isten a jövőt. Te el tudod képzelni azt, hogy bejössz egy autóban, nincs látásod, és eljutsz oda, hova szeretnél? Mert kell hozzá látás, különben nem jutsz el. Egyébként az a nagyon érdekes, az a leleplezés, az apokaliptó, amit itt említ a Biblia. Ugyanez a szó szerepel a Róma 8:19-ben, másik jól ismert igében, ott azt olvassuk, hogy a világ fiai sóvárogja várják Isten fiainak a megnyilvánulását, amely azt jelenti pontosan, hogy Isten fiainak a lelepleződését. És a világ fiai sóvárogja várják, hogy lelepleződjön, hogy ki vagy te valójában, az, hogy Isten leplezzen le. És ezen elgondolkodtam, és nagyon tetszik nekem ez a dolog, ugyanis ismernek téged a társaid, tudják, hogy nézel ki, tudják, hogy milyen egy kellemes férfi vagy kellemes hölgy vagy, tudják, hogy mennyire jól nézel ki, tudják, hogy mennyire intelligens vagy, tudják, hogy milyen fiatalos vagy, tudják, hogy milyen kreatív vagy, nagyon sok minden ilyet tudnak rólad, de nem tudják, hogy ki vagy te igazából. És igazából sóvárogva várják azt, hogy Isten szelleme nyilvánuljon meg rajtad keresztül. De ha te figyelsz Istenre, akkor azt fogják tapasztalni, hogy Isten rajtad keresztül hatalmas dolgot tud elvégezni. Lehet egy mondat, amit kimondasz a szádon, amely teli találja őket. Lehet egy imádkozás, amely ima útján meggyógyulnak, vagy megszabadulnak, vagy megoldódik valami probléma, és akkor hirtelen leleplőződik előttük, hogy ez nem csak egy kedves személy, akit ismerek, hanem ez Istennek az embere. És a világ fiai az Isten fiaira várnak igazából, hogy leleplőződjön, hogy ők tényleg Krisztus nagykövetei ebben a világban. Valóban mennyei erővel felruházott személyek vagyunk. Ugye te is vársz erről leleplőződj igazából, nem? Néha még azért úgy várunk, hogy magunk szem előtt is leleplőződjünk már le, hogy kik is vagyunk igazából, egy-egy ilyen erőteljes imádkozás. De ez Istennek a célja. Azt mondja, azért küldte a Szent Szellemet, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben. Én nagyon izgat ez a dolog, és izgalomba jövök, és azt mondom, hogy ez igen. Hát tulajdonképpen Jézus sokkal többet végzett el, mint a megváltás. Ez egy jó élet. Tudod azt, hogy a mennyei jövőkép, egy erőteljes jövőkép, ez izgatja az embereket, és nagyon sokan rengeteg pénzt áldoznak azért, hogy valamit megtudjanak a jövőből. És mindenféle butaságokat csinálnak. Igaz, így van? Nem számít pénz, energia, idő, egyszerűen akarják. És olvasnak hülye horoszkópokat, mennek buta jósok után, meg a mondásai, látásai után, te pedig Jézus Krisztusban az igazit megkapod. És a menny azt teszi, hogy egy leplet leránt a te szemed elől, és láthatod a jövőt. Ez egy fantasztikus dolog. Mennyei látás. A látás egyébként az egész életedre befolyása van, ugyanis egy új irányba elindít. Van egy látásod, nem össze-vissza botorkálsz, hanem a látás alapfeltétel annak, hogy céltudatos legyen, hogy Isten céljai megvalósuljanak az életedben. Egy látás alapvető feltétele annak, hogy eljussál valahova az életben. Ahogy nincs látásod, nem tudod betölteni az elhívásodat, ugyanis itt arról beszél Pál apostol az elhívás betöltéséről. Ha nincs látásod, nincs reménységed. Ha nincs reménységed, nincs hited. Ha nincs hited, akkor nem hívő vagy, hanem egy vallásos ember. És a hithez látás, kijelentés kell Istentől, ami pedig befolyásolja a hozzáállásodat, a viselkedésedet. Hogyan kapok látást? Ez a következő dolog, ugyanis ha csak arról beszélünk, hogy milyen jó látás és legyen látásod, nagyon sok ember olyan, hogy de mi van, hogyha nincs látásom, és hát én szeretném, de nincs igazából semmilyen látásom, és el szeretnék egy-két gyakorlati tanácsot adni, amely nekem segített, remélem nektek is. Szeretnék látást, de nem kaptam. Szeretnék, de igazából nem nagyon van. Szeretnék, de az a függöny csak nem akar elmozdulni. És önmagában látás, hogyha nem értjük meg és nem kapjuk meg, az csak frusztrációt okoz. Nekem nagyon sok ilyen dolog volt az életemben, ilyen volt a Szent Szellemmel való betöltekezés, amíg nem kaptam meg, hogy nem is szerettem, hogyha mindig arról beszélünk, mert egy idő után már csak allergiás voltam rá, mert nem működött, és minden olyan dolog, amely nem működik az ember életében, és hallott, hogy de ez milyen fontos, az csak nem összezsugorít, és hogy nekem meg nincsen, és akkor inkább ne beszéljünk róla. De amikor rájöttem, hogy igazából tényleg Krisztusban megkapjuk, csak rá kell találni, és minden lehetséges annak, aki hisz és megoldódott, akkor onnantól kezdve lelkes lettem, és hirdettem mindenkinek. De most erről nem akarok beszélni, csak a mennyei látásról, és néha úgy vagyunk vele, hogy várjuk azt, hogy Isten adjon egy látást. És én magam is sokszor úgy gondoltam, hogy ha mennyi látásról van szó, akkor biztos, hogy Isten a kezdeményező. Akkor majd Isten ad. Én várom, én kész vagyok, akármilyen fantasztikus látást ad, itt vagyok. Uram, tudod, hol lakok? Reggel 10-től mondjuk, azért hamarabb, nagyon zavaj, reggel 10-től este 10-ig megtalálsz, és kész vagyok arra, hogy átvegyem a fantasztikus látást, amely boldoggá teszi az életemet. És hát előfordult, gondoljátok ti is, hogy nem annyira sűrűn érkezett így meg az életembe, pedig nagy várakozás volt, és mondtam Istennek, hogy komolyan gondolom, tényleg kész vagyok az adott időpontba, és rájöttem arra, hogy Reinhard Bonnkének volt egy kedvenc mondása, hogy az álló autót sokkal nehezebb kormányozni, mint az az autót, amely sebességben van. Pál maga is mondja, hogy gerjeszt fel az ajándékot Timóteusnak, úgyis a mennyei látás egy mennyei kijelentés tulajdonképpen. És rájöttem arra, hogy nagyon fontos, hogy igazából vágy legyen az én szívembe, és nagyon fontos az, hogy én legyek beindulva, és akarjak változást. És ez az állapot, és hogy gondolkodjak rajta, és hogy induljak be az egész lényemmel, hogy vágyjam arra, hogy látásom legyen, és menjek Isten elé. És ez megkönnyíti a dolgomat, és beindulnak a mennyei látások. Szeretném egy kis példával illusztrálni, ugyanis rájöttem, hogy az ilyen dolgokat mindig a apa-fiú kapcsolatából értem, hogy igazából mióta apa vagyok, azóta kezdem kapizsgálni, milyen Isten, rájöttem, sokkal jobb, mint amit én gondoltam, és az apa-gyerek kapcsolatából nagyon sok mindenre következtetni tudtam. Például az én gyerekeimnek mindig van látása. Talán minden szülő tudja, hogy a gyereknek mindig van látása. Arra, hogy mit kellene vásárolni, aznap mit kellene tenni, az, hogy a szülő ének éppen mit kellene csinálni, hova kelljen menni, olyan nincs, hogy egy egészséges gyereknek ne legyen rá látása. Megkérdezett, biztos azon nyomba fog mondani valamit, igaz? És nem vár rád, hogy te majd mondjál valamit, amikor magadhoz térsz 8 kávé után, és majd valamit kitalálj, az már reggel korán kiránt az ágyból, és mondja, hogy ezt szeretném, azt szeretném, ama szeretném, és egyszerűen ott van rajtad, és az én gyerekeim ilyenek, és 3 van, és van egy, és ezt nagyon jól tudják egyébként a világi szakemberek is. Most nem tudtam egy igazi jó gyerek újságot elhozni, de amikor látáson gondolkodtam, pont volt ilyen gyerek újság, ismeritek az ilyen szórólapokat, amit ugye a gyerekeknek gyártanak, és reggel leülnek, mikor meglátják, és lapozgatják. Én mit szeretnék? Te mit szeretnél? És nézik, és igazából a gyártó azt szeretné, hogy ezt vedd meg, igaz? És nézik a képeket, és rájöttem egy nagy igazságra, hogy az, ami rajta van, az a baba, vagy szárnyas póni, vagy 2008-as euró, 2008-as mez, vagy a legújabb Adidas labda, vagy egy új teleszkópos bicikli, nem beszél az összes csokiról, tehát amit ott lát, az nem az övé, de tudja, hogy az övé lehet, ha az apjához megy. Tehát lát valamit, van egy látása, És van egy vágy a szívéből, és nagyon jól tudja, hogy ha azt szeretném, hogy amit itt látok, az enyém legyen, akkor megyek apához, és megbeszéljük. És de ezt ők olyan jól tudják. És rájöttem, hogy ha én fele ilyen jól csinálom az én mennyei atyámmal, amit az én gyerekeim már tudnak, és Jézus mondja, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, akkor valószínűleg sokkal hamarabb el fogok bizonyos helyzetekbe jutni, és hamarabb lesz mennyei látásom. Igaz? Így van. Tehát lát valamit, ami nem az övé, vágy van a szívében, és szeretné megkapni, tanácskozik az ő testvéreivel, mindenki kiválasztja magáit, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor menjünk el apához és anyához. És igazából nagyon sok minden, én mondjuk meg se vettem volna, eszemben nem volt, hogy bármit is akkor vegyek, ugye, mert ilyen a szülő, és ő pedig oda jön, és azt mondom, hogy hát azért annyira szereti, de azért lehet, hogy meg tudjuk oldani, és elkezdek gondolkodni, na, hogyan tudom neki megvenni, mert látom, hogy nagyon szeretné. És rájöttem, hogy a Biblia a menny kirakata. A Biblia, a Bibliában az igék igazából Jézus reklámozzák. És kezdetbe veszed a Bibliát, mint egy ilyen szórólapot, és elkezdett forgatni, és vannak benne igék, amely alapvetően nem a tiéd. Vannak benne ígéretek. És nagyon tetszik, hogy Isten mit ígért ennek az embernek, vagy lehet, hogy tetszik, hogy mit elvégzett a másik életében. És azt mondod, hogy de szeretném, hogy az én életemben is működjön. Ez annyira jó. És vannak vágyaid, vágyat támasz benned. Az, hogy Isten milyen csodát tett XY-nak az életébe. Olvasod a hithősöket. És azt mondja, hogy tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És ráadásul azt mondja a Biblia, főleg az Ószövetségben olvasod, hogy mi rólunk sokkal jobbról gondoskodott. Sokkal többet kaphatok Jézusban. És nézel is nem a tiéd, de azt mondod, szeretném az enyém, ha az enyém lenne. Úgy szeretném, hogy ez az én életem is meglegyen. És akkor oda megyek, mi a megoldás? Megyek apához. Megbeszélem vele. Amen. Érthető ez? Amen. És rájöttem, hogy miért mondja Jézus, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek. És ha vannak vágyaid, rájöttem, hogy rengeteg vágyat maga Isten ültetett az én szívembe. Vannak álmaim. És egy idő után azt mondta Isten, hogy legyél bátor, mert ezek az én álmaim. És amikor vannak vágyaim, vannak álmaim, az nem azt mond, az még nem mennyei kijelentés. Az nem azt jelenti, hogy ez meg is lesz, hanem a vágyakat és álmokat a szívedbe, és amit szeretnél. Menjél, s legyél sokat Isten jelenlétében, és add át az atyának. Vidd Istenhez, hogy hadd gyúrj át. Kérdezd meg, Istenem, tőled van? És valamire azt fogja mondani, hogy ez nem a tiéd, fiam. Ez se a tiéd. De ez a következő, ezt én terveztem neked. Ez a vágy a szívedben, ez én tőlem van. És amikor azt mondja Isten, hogy ez tőlem van, onnantól kezdve ez egy kijelentés, az egy mennyei látás. Az biztosabb, mint annak a léte, mint amit a te szemeiddel látsz. Amen. Mert Isten ígérte meg, és az a szívedbe van. A szívedbe tudod zárni. De a Biblia menny kirakata. Tele van ezer és ezer ígérettel. És ha úgy lapozod, mint ahogy én neveztem el a Bibliámat, mint a korlátlan lehetőségeknek a tárházát, mert az a Biblia, akkor megváltozik még az Biblia olvasási szokásod is. A Jézushoz való hozzáállásod. És azt mondom, Istenem, fantasztikus jövő állhat előttem, mert a szellemed leleplez nagyon sok mindent. És tudjátok, a Szent Szellem azt csinálja, hogy ilyenkor, hogy leleplez nagyon sok dolgot, és meglátod a díszletet. Meglátod azt, amit Jézus eltervezett a te életedben. Meglátod azt, hogy bizonyos gondolatok, amik feljöttek benned, jó vágyak az, még Istentől van, még nem. Vidd Istenhez a te vágyaidat. Mindent adj oda Istennek. Beszélj meg mindent vele. Én megértettem, hogy az én gyerekeim mekkora bizalommal vannak irántam. Milyen lelkesen jönnek. És tudjátok, milyen egy gyerek? Mennyit vár a következőig? Egy gyereknek mindig van látása. Elképesztőek. Van olyan, hogy megkeresnek reggel, és van 6-7 fajta variációjuk, hogy szerintük hogy töltsük el a mai napot. Menjünk biciklizni, menjünk oda, menjünk amoda, kirándulni, ide-oda menjünk, és Volt egy pár ilyen alkalom az életemben, most nyáron, hogy én sokat voltam a gyerekeimmel is. Elkezdtem gondolkodni rajtuk, hogy mi lenne a legjobb nekik, hogyan tudjuk a legjobbat kihozni abból a napból, és ahogy mondták, akkor gondolkodtam rajtuk, és mondtam, jó gyerekek, felejtsétek el mindent, amit mondtatok, meglepetés lesz. Gyertek, üljetek az autóba, és elviszlek egy olyan helyre, amit nem is tudtok, hogy létezik. És rájöttem, hogy Isten is ilyen. Lehet, hogy nagyon sok minden van a szívedben, de egyszer azt mondja neked, hogy most felejts el mindent, gyere velem, ez csak az Isten jelenlétébe kell lenni, és mutatok olyan dolgot, amelyet viszont meg se gondoltál. És ez benne van a Bibliában? Benne van, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, azt készített el neked, igaz, hogy így van? És rájöttem, hogy ugyanezt élik át a gyerekeim is, csak így hétköznapi módon sokkal jobban megértettem, hogy ezt szeretném, azt szeretném, ama szeretném, és amit el se tudtak gondolni, egyébként bizonyos szempontból először ez a jubileum játszótér volt, mert nem gondolták, hogy oda megyünk, és én ezt nagyon szeretem, ugye ingyen van, és fantasztikusan nézik magukat a gyerekek, és mondom nekik, hogy gyertek, mutatok valamit, és teljesen odáig voltak. Azt mondták, ez fantasztikus, de nem tudtak róla. Tehát nekik nem terjedt el addig az ismeretük, hogy tudják, hogy létezik egyáltalán ez a játszótér, és ez megadható nekik. Utána bementünk a Loki stadionba, nem volt meccs, és ott a kislányaim ott szurkoltak, mutattam, hogy na, itt van a VIP-pá, hogy beültek, és fantasztikus élmény volt, azt mondta nekik, hogy ezt sokkal jobban terveztem ma nektek, de az apa jelenlétébe kell lenni. És ők mindig mennek oda, vagy mindig jönnek ide. Az én jelenlétemben, vagy hogyha a feleségem van otthon, akkor az ő jelenlétükben. Értitek ezt? Van egy utazási iroda, amely azt szeretné, hogyha te eljuss valahova. És ebben az esetben mit tesz ez az iroda? A legszebb képet lefényképezi arról, a gyönyörű tengerpartról, a legszebb pálmafából, homok, 35 fok, napozó ágy, egy kis koktélbár, gyroszos, ott a háttérbe, és akkor azt oda teszi eléd. És amikor megnézed, az nem a tied, de neki van egy célja azzal, hogy kiteszi ezt a képet, hogy amikor meglátod, akkor induljál be, hogy én szeretnék oda eljutni. És akkor utána kezdődik ugye az alkudozás, az ár, szabadság, stb. És tudod, Istennek van egy célja a te életeddel, szeretne valami nagyon jó helyre eljutatni téged. Az a te elhívásod. És ezért ad neked képeket. És ébreszt vágyat a szívedbe, megnyitja a te szívedet, hogy mi minden van Krisztusban elrejtve a te számodra. És az azt jelenti, hogy amikor meglátod ezt a képet, még nem értél oda, az nem a tied, de amikor megnyílik a szemed, akkor lehetőséged van arra, hogy azt mondod, Uram, kifizetem az árat. Ki kell fizetni az árat, megyek. És akkor Isten elvisz téged arra a helyre. És tudod, általában mi szokott történni? Legalábbis jó esetben nem túl pessimista magyar emberekkel, mondjuk én így szoktam átélni, hogy meglátod a képet, befizeted a pénzt, elindulsz az útra, mondjuk két napig zögykölődöl a buszon, és egyik reggel a busz jobbra fordul, és ha jobbra befordul, meglátod a csodálatos kékséget. Pára van, sirályok röpködnek a levegőben, pár kilométer arrébb hófőtte csúcsok ott benne a felhőben, és zúg a tenger, és érzed a morályt, és azt mondod, hogy ez az. Ezt láttam képben, ide akartam eljutni. És Jézusnak van egy célja a te életeddel. És azért küld ide Isten az ő szellemét, azért adja a kijelentésnek a szellemét, hogy leleplőződjön az, hogy sokkal több van, mint amit te el tudsz képzelni. Sokkal több ember számára tudsz áldás lenni. Az imáiddal több embert el tudsz érni, mint gondolsz. És sokkal több ajándék van benned, mint amit most látsz. Amit most látsz, nem azt jelenti, hogy az a valóság. Most per pillanat eddig terjed ki a szemed látása. De ha imádkozol, és Isten küldi az ő szellemét, megnyitja a szemed, és lelepleződik az, hogy fantasztikus élet áll előtted, mert jót tervezett. Mert Isten jó. Amen. Ez látásnak szeretnék még egy nagyon fontos alapot átadni. Mondhatom. Ami alapjában meghatározza az egész életedet és a hozzáállásodat, ez pedig a látás Istenről, és a látás önmagadról. látás Istenről, egy szellemi látás, ugye nem fizikálisan látjuk, hogy kicsoda Isten. Milyennek látod Istent? És milyennek látod magadat? Egy szellemi tükörbe. A Biblia egyébként említi, vagy a Biblia saját magát említi úgy, mint szellemi tükröt. Azon gondolkodtam, hogy átlagosan egy héten hányszor nézel tükörbe? Fizikálisan. Szeretnéd tudni, hogy nézel ki, nem? Ha egy kicsit hülyén nézel ki, nem akarsz úgy kimenni az emberek közé, nem? És akkor belenézel, és látod, hogy ott nem stimmel valami, megcsinálod, ott nem stimmel valami, mondjuk nekem ez naponta 10 másodperc, de hát ezzel a hajjal, meg a mostani gélekkel nagyon egyszerű, és de azért szeretnéd tudni, igaz, és időközben belenézel, hogy nem romlott el valami, és azért szeretnéd jól kinézni, és szeretnéd látni azt, hogy ki vagy te valójában, hogy nézel ki, és van, aki nem szeretné, de általában úgy szeretnénk, főleg a hölgyek, és az ugyanígy van szellemileg is, nagyon fontos, hogy egy tükröt tart eléd a Biblia is, hogy azon gondolkodom, vajon hányszor nézünk bele, nem? Hogy szellemileg hogy nézünk ki? Hogy vajon minden rendben van? Vagy nincs-e valami eltozulás közben? Mert akkor az gyorsan ki tudom igazítani. De azért ad a Biblia szellemi tükröt, hogy te ne gondold magadról, hogy minden rendben van, közben mindenki látja, hogy semmi nincs rendben. Igaz? Hanem a tükörbe, a tükör ad egy képet önmagadról, és Istennek van egy kijelentése saját magadról, és az nem ugyanaz, mint amit te esetleg látsz, mert az ördög is elé tesz egy tükröt. És hogyha azt nézed, hogy ki vagy te az ördög tükrét, akkor el fogsz keseredni. És szörnyen depressziós leszel, eltűnik a hited, félelme fognak gyötörni, kisebbségi érzésed fog támadni, és valószínűleg nem nagyon lelkes leszel a szolgálaton, hanem inkább szeretnéd abba hagyni. Tehát nagyon fontos, hogy milyen látásod van Istenről és önmagadról. Ezt egy példázatban szeretném elmondani, vagy igazából Jézus tanított erről. Szeretném, hogyha odalapoznánk a Máté evangéliumának a 25. részéhez. Máté 25. Ez az Efézus előtt van, eddig Efézusból olvastunk, tehát Efézus előtt van, és hogyha bíráknál jártok, kicsit lapozzatok vissza. Tehát Máté 25. Hogyha üres lapok vannak, akkor ott 400 évig csend volt, ott ne keressétek. Először is a 14-es verstől szeretném a 19-es versig felolvasni, aztán 24-estől a 30-asig. Jól ismeritek, ugye ez a talentumok példázata. Mert éppen úgy van ez, tehát Máté 25-14-től, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És adta az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedik azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2, az is más 2-t nyert. Aki pedig az 1-et kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött annak szolgáknak az ura, és számot vetett velük. 24-es verstől fogom felolvasni, mert az 1 talentumos, ami érdekes most a számunkra. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Imé megvan mind a tied. Az ő ura pedig felelvén mondanéki: Gonosz és reszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek azért el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, és ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Amen. Ez jó kis happy end. Nézzétek meg, Isten az ő szolgáiról beszél, és azt is mondhatjuk, hogy milyen kegyetlen ez az Isten, és elosztotta mindenit, amilyen van. Tudod, hogy Jézus, amilyen van, közöttünk szétosztotta? Mi birtokoljuk a menny kincseit, és mindenki kapott valamit. Tehát nincs olyan, hogy valaki ne kapott volna, valaki kevesebbet, valami többet, valaki többet, és Elment egy időre, és mondta, hogy majd visszajön, mint ahogy Jézus valóban vissza fog jönni, ez igaz, és ámen. Így van, és várjuk is őt. De addig nálunk van letéve az ő kincsei, hogy kamatoztassuk azt is. Eljött az elszámolás ideje, és aki az ötöt kapta, hozta a másik ötöt, mindenki hozta magáét, és mindenki jól végezte dolgát, és elérkezett az egy talentumos szolga, és megkérdezte az ő ura, hogy na, mi újság? És mit mondott? Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy. Így kezdődik. És ezért, mivel ilyen kegyetlen ember vagy, és ott is aratsz, ahol nem betett, én féltem, és elmentem, és elástam a talentumot a földbe, imé megvan mind a tiéd. Nézzétek meg ezt a szolgát, én sokat gondolkodtam ezen a történeten. Azzal kezdi, hogy van egy látásom, egy Isten képem. Igaz? Az ő Isten képe egy kegyetlen Isten volt. És félt. És azt mondja, hogy elástam, és az Isten képe, amilyennek látta Istent, az befolyása volt az életére és a szolgálatára, és ez a látás határozta meg az életét. Mindent. Micsoda megdöbbentő dolog ez, nem? És nagyon érdekes az Isten reakciója. Aki kegyetlennek látta Istent, azt is kapta Istentől. Aki kegyelmes Istent látott, az kegyelmességet kapott. De amilyen Isten képed van, az meghatározza az imádkozásodat, eleve, hogy hogy mész Istenhez, meghatározza a szolgálatodat, meghatározza a hitedet, kihatása van a félelmeidre, mindenre. Itt kezdődik minden. Milyennek látod Istent? És mit mondott ez a szolga? Féltem és elástam. Nagyon egyszerűen egy mondatban megvilágosodott előttem, hogy mitől is félt ez a szolga. Igazából ezt mondta, Isten, féltem, hogyha hibázok, megbüntetsz. Mert egy kegyetlen Isten vagy. Tudod, mennyi évig éltem én így? Hogy igazából ugyanez volt az Isten képem. Ne, azt mondom, inkább nem teszek semmit, mert ha kilépek hittel, és elkezdek élni egy kockázatos életet, lehet hibázok, és akkor Isten megbüntet. És féltem hibázni. Féltem azt, hogy valamit elrontok. Inkább menjünk a biztosra. Nem annyira gonosz, mert azt mondja, hogy rest gonosz szolga, nem olyan nagy gonoszság ez, nem? Amikor nem, ha ilyen történik a gyülibe azért, azt persze megértjük, hát kicsit félszeg, vagy ilyesmi, és uram, féltem, hogy ha hibázok, akkor nagyon ciki lesz, és kicsit visszahúzódok. Ez szeretném neked elmondani, hogy ez nem félelem, igazából ez alázat. Csak szerettem volna másnak is teret adni. Úgyhogy hadd álljon be ő, és úgy én ilyen visszahúzódó vagyok. És éreztem, hogy ott vannak valamik, és éreztem, hogy valamit tenni kellene, de mi lesz, ha nem jön be? Mi lesz, ha kinevetnek? Mi lesz, ha elrontom? Mi lesz, ha butaságot beszélek? Éreztem, hogy indítasz, hogy szólaljak meg. Kaptam tőled valamit, van valami kijelentésem. De mi van, ha hülyeség? Inkább nem mondom el. Már rögtön el is ástad, igaz? Oda kéne menni valakihez, de mi van, hogyha nem tudom kifejezni magamat is? Inkább nem. Már megint elástad. És féltem tőled. Nagyon rossz Isten képe volt, és ez az egész életére rossz hatással volt. Többieknek olyan Istenük volt, hogy bátorságot merítettek belőle, és bátran befektették mindez, ami volt, és kegyelmes Istent ismertek, és kegyelmes Isten adakozó Istennel szembesültek. Így van? Kegyelmes Isten képük volt, és egy csomó mindent kaptak. Megdöbbentő, de ezen múlik nagy része a te életed is. Hogy állsz Istennel? Egyszer, amikor rájöttem, hogy tényleg szeret Isten, akkor üzenet volt. Szeret Isten. Erre akkor jössz rá, amikor nagyon csúnya dolgot teszel, vagy nagyon hülyén viselkedsz, vagy annyira hisztizel, hogy már te is ki vagy borulva magadtól. És amikor azt mondja Isten, hogy azért így is szeretlek, én szeretlek, szeretném, hogy kigyere ebből, de én nem azért szeretlek, ha nem hisztizel, hanem azért, mert a fiam vagy. És én szeretlek. És lehet, hogy hónapok kellenek, hogy igazából ne csak itt, hanem itt is ezt megértsük. A másik dolog, hogy mit gondolt az ember magáról. ki vagy te a szellemi tükör szerint? Mi a látásod, mennyei látásod magadról? És a kérdésem, hogy ki mondta, hogy ki vagy te? Tudod, én nagyon sokáig úgy éltem, hogy ha megkérdezte valaki tőlem, hogy ki vagy te, én elmondtam egy dolgot magamról, és valamikor, amikor felnőttem, akkor rájöttem, hogy amit én mondtam, hogy ki vagyok én, azt valakik rám rakták, mint egy köteléket, mint egy átkot gyerekkoromtól kezdve, és én nem is az vagyok, akinek mondtak. Mert mondták nekem, hogy te ez vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy, és képzeld el, úgy éltem. És Istennek a kijelentése kellett, amikor egész más mondott rólam Isten, mint amit az emberek, amikor rájöttem, hogy én úgy éltem, hogy azt hittem, hogy tehát magyarul az identitásomat más ember határozta meg, és nyilván rajtuk keresztül a gonosz. Mert amikor emberek határozzák meg az identitásodat, akkor azt onnan lehet felismerni, hogy egy talentumosként félsz, bizonytalan vagy, kisebbségi érzések gyötörnek, Istennel sem jó a kapcsolatod, kicsit rejtőzködöl, nem sok bátorságod van, nincs jó jövőképed, elkeserítő a helyzeted. És nekem mondták, hogy te lusta vagy, te ilyen vagy, nem fogod semmire se vinni, nem annyira értékes vagy, stb. El fogod rontani, nem fog sikerülni, sok pofont kapni még az életben. És így is éltem, mint aki sok pofont fog kapni, és vártam, és meg is kaptam. És akkor rájöttem, hogy ezt nem Isten mondta. Szeretnék az az ember lenni, akit is úgy látni magamat a szellemi tükörben, hogy Istenem, ki vagyok én, te mondd meg. Istennek is van egy képe, Istennek is van egy kijelentése rólad. Istennek egy olyan kijelentése van, amit, hogyha nem tudod, hogy te vagy, először el se hiszed. Elhiszed? Hogy nem hiszed? Elhiszed? Sose felejtem el, amikor tudjátok, hogy van fiatal szolgáló voltam, és elmondom őszintén úgy, ahogy volt. Dániel Matej először volt Magyarországon, és hát vele egyébként is volt egy sztorim, mert Münchenben voltunk konferencián, és ilyen nagyon nagy szolgálók szolgáltak, és úgy a keleti blokkot úgy megvendégelték, és úgy leültünk. Magyarok, lengyelek, meg románok voltunk együtt is. Nem tudom, ezt meséltem, ezt a sztorit, de nekem, ugye, mint legfiatalabb szolgálónak, már nem jutott hely a szolgáló között, és leültettek egy asztalhoz, és ott ült egy idős bácsi, bőrcsekibe, és kérdeztem, hogy hát ki ez a bácsi? Ugyan, bőrcseki az valami jó srác lehet azért, de egy ilyen idős ember volt, és hát egy román pásztor, mondták. Hát mondom, halleluja az Úrnak, nekik is kell fejlődni, és de jó, hogy itt van, hadd tanuljon ő is. És úgy ettünk. Aztán látom, angolul beszél, rendezkedik. Hát mondom, azért nem olyan ilyen halmába hót ember ez, és olyan furcsa. De mondom, azért együnk. És akkor délután visszamentünk alkalommal, és szeretnénk kihívni a testvérünket, hogy tegyen bizonságot. Ez egy kis bölcse kis bácsi felállt, kiment, és elkezdett pattogni, ugrálni. Ezrével töltötte be az Úr az embereket, halottak, feltámadtak mindig, és akkor 20 éve szolgáló, tudod, vagy 3 hónapja szolgáltam, és akkor és úgy, ott voltam, hát annyira megalázott Isten, na mindegy, akkor rájöttem, hogy a látás, ugye, ez még Sámuel is beleesett ebbe a hibába, hogy butaságokat látott, és a Dániel Matej volt, és jött Magyarországra is, azt mondta az alkalom végén, hogy mindenkinek profétálni fog. És ez ugye egy hétvégi konferencia volt, és hát arról beszélt az igéről, meg az imáról, ugye Dániel Matej miről beszél, hogy naponta 5 óra imádkozást tűzve, stb., és hogy olvasd az igét, mert az erősség, meg minden is. Hát épp azon a héten nem sok mindent tudtam ezen a két téren felmutatni, és el voltam keseredve, körülbelül 25-ször megtértem prédikáció alatt, és tudjátok, megvallottam, soha ilyen elő nem fordul, de Uram, nem akarok, hogy mindenki őt megszégyenítse, hogy inkább ne legyen semmi üzenet, mert úgyis mondani fogod, hogy micsoda ember vagy te, stb. És nagyon féltem olyan is a profétáktól, és hogy biztos rá teszi az ujját az életemnek erre a pontjaira, és Magyarországról vagy 30, akkor csak pásztor volt együtt, és mekkora égés ez, meg minden is, hogy én kis akarok menni, és nagyon féltem, és el akartam bújni, de aztán a sor végén valahogy rám is sor került, és oda jött Dániel, és tudom, Uram, már előbb megtérek, tudom, akármit mond, úgy van, olvasni fogom, már most megvalom, Dániel, és meg fogom mondani, Uram, de légy szíves, ha csak lehet, azért ne szégyeníts meg, de ha megszégyen, akkor is, meg stb. És emlékszem, rám nézett, akkor találkoztunk egy először, kérdezett, dicsőtésvezető vagy? Mondom, nem. Azt mondja, hát azért, mert olyan tűz van benned, mint a dicsőtőbe is, hogy erő és tűz van benned, és Istennek, és akkor elkezdett olyan dolgokat mondani, hogy így álltam, és nem is értettem. És hogy akkor esett le igazából, hogy persze, hát megtértem 35-ször, hogy hát Isten akkor már nem mondja ugyanazt, amit én is látok, meg azt úgy tudja ő is, de most bátorításra volt szükségem, és elmondott olyan dolgokat, amelyek valamikor még a jövőben fognak beteljesedni, de valami elképesztő dolog volt, és hát utána olvastam igét, meg imádkoztam, mert azt mondtam, hogy Istenem, tehát lelebbentette a fájdalmat, mondom, ez én lennék, és te ennyire szeretsz engem, és tényleg elhívtál. Hát ez fantasztikus, és akkor elkezdtem beindulni, és rájöttem, hogy Isten nagyon jó. És ő nagyvonalú Isten. És amikor így megismertem Istent, akkor kezdtem megváltozni, és hogy azt mondtam, Uram, akkor most nagyon érdekel, hogy mit mondasz rólam. Mindent tudni akarok. Ez sokkal jobb, mint amit bárki mondott. Ebben nincs igazából negatív, ebben bátorítás van, ebben buzdítás van. Nézzétek meg, ez az ember, az egy talentumos. Azt mondta, nekem csak egy van. Mindenki másnak jobb a gyülibe. Miért nem az az én szolgálatom? Persze könnyű neki. De jó neki. De jó, hogy olyan képességé vannak. Persze, mert ő dicsőítő. És ő kint áll, neki könnyebb. Persze, mert ő neki vannak kijelentései, valami proféta ajándéka, de én mit csináljak? Persze, mert ő olyan jól beszél. Persze, mert neki van diplomája. Persze, mert ő jól néz ki. Persze, mert megnyerő a stílusa. Persze, neki van férje. Persze, neki van felesége. Persze, mert ő a pásztornak mitől kicsodája. Könnyű neki. De én esetlen, szerencsétlen, igaz? Ez az egytalentumos. Igazából mindegy, hogyha be sem megyek. Éppen csak leülök a hátsó sorban. Még a hangom is olyan hülye. És egyszerűen az ember így látta magát. Hogy jobb belásni. Ami nekem van, nem érdekel senkit. Amit én tudok adni, egyszer számoljátok már, hogy az egy talentum, az milyen érték. Elkezdtem számolgatni, hát elég bonyolult volt, mert mindig más volt a talentum, meg mindegy, de a lényeg az, hogy számoljak aranyba, meg súlyra. Próbáltam kiszámolni, hogy mondjuk egy talentum az mekkora érték, és rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy még számolás szerint számoljuk, akkora nagy érték, hogy az pénzbe soha nem tudom összeadakozni. Magyarul, ami bennem van, amit Isten nekem adott, azt, hogyha nem adom be a gyülibe, nem adom be Isten királyságába, akkor milliókkal károsítom meg az Urat. Értitek? Ha elásom. És hogy soha nem tudok annyit adakozni. Tehát egyszerűen a legnagyobb adakozás az itt van. Az a talentum, amit Isten belém helyezett. És ha csak egy talentumos vagyok, az is többet ér, mint bárki Istenen kívül él a Földön, hiába való életet. Amen. Érted? Mert amikor egy talentumosnak gondolod magad, hogy te vagy a legtehetségtelenebb, a legrosszabb a gyülibe, aki kitartása sincs, aki nem jó semmire, akkor mindig másra fogsz irigykedni. Másra fogsz mutogatni. Isten a hibás. Miért csak egyet adott? Ő teremtett ilyennek. Tudjátok, évekig más akartam lenni, más bőrébe akartam bújni. Nem voltam megelégedve a sorsommal. Ez persze azt jelenti, hogy kicsit károsztattam Istent. Miért ebbe a családba születtem? Miért ebbe az országba születtem? Miért ilyen a helyzetem? Miért ilyen az orrom? Miért ilyen a fülem? Miért nézek ilyen hülyén ki? Miért nem olyan a hajam, mint az övé? Miért nincs tehetségem? Én miért nem tudok zenélni? Mindig más szerettem volna. És akkor rájöttem, hogy én egy ilyen ember vagyok, aki elástam a talentumomat. És azt mondtam, hogy nem én akarom meghatározni azt, hogy ki vagyok. Mondja meg Isten. És hadd vegyek Istentől bátorságot. Egy kép Istenről, aki kegyetlen Istent látott, kegyetlenséget kapott tőle. Aki egy kegyelmes Istent látott, mert Isten kegyelmes és szerető Isten, az jutalmat kapott Istentől. Aki úgy látta magát, mint aki mindenkinél rosszabb helyzetben van, ő az utolsó, ez nem is tett semmit. Isten ennek nem örül. Mert egy értékes ember vagy, és ha Istenhez imádkozol a Szent Szellem, a fájtlat elveszi a te szemed előtt. És akkor nem az érdekel, mi az, amit látsz fizikálisan, hanem egy új látást kapsz. Egy mennyei látást. És azt mondod, ezt az életet érdemes élni. És akkor megtelsz reménységgel. És megtelsz élettel. Megtelsz hittel. Megtelsz energiával. És szolgálni fogod az Urat. És boldog ember leszel. És senki mással nem cserélnél ezen a földön. Miért? mert maga az élő Isten fia lakik benned. Az a szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az van te benned. Az a szellem, aki gyógyította az embereket, amikor Jézus kimondta az ő szavait. Ugyanaz a szellem van te benned is. Ugyanaz az ige, aki maga Jézus. Az közel van hozzád a te szádban és a szívedben. Hát miért kellene valaki mással cserélni? Minden lehetőséget adod, minden lehetőséget adott az életbe, hogy győztesen élj, mert tiéd a Krisztus. Amen. Láss Jézus szemével. A mennyei látás nem más, mint Isten szemével látni a helyzetet, nem a te szemeddel. És Isten meg fogja adni neked, hogy megnyíljon szívednek a szeme, hogy a valóságot, az igazságot láss, ami szabaddá tesz. Az igazságot Istenről, hogy ő kicsoda, az igazságot önmagadról, és az igazságot a jövődről. Nem amit az ördög mond, nem amit a te szíved mond, hanem amit Isten mond. És ez fel fog téged szabadítani. És azt mondja Pál, hogy imádkozik ezért, és én is imádkozni fogok, hogy adja meg az Isten a leleplezés nektek, hogy lássátok a szíveteknek a szemeivel, mint Mózes, és menjetek be a ti saját ígéret földjeitekre. Az Úr Jézus nevében gyertek, álljunk fel, jó, és imádkozzunk. Menjünk az Úr elé, és kezd el forgatni a mennyei kirakatot, Istennek az igéjét. Telj meg vágyakkal, mert abból van reménység. Nagyon sok ember úgy kapott valamit Jézustól, hogy Jézus odament hozzá, és azt kérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Így van? Mit akarsz? Mit csináljak? És megfogalmazta, azt mondta Jézus, legyen a te hited szerint. Szeretnélek titeket megáldani. Először szeretnék imádkozni mindazokért, akik most úgy vagytok itt, hogy magatok elé néztek, és egy egyhangú függönyt láttok. És szeretném elmondani nektek az igazságot, ami szabaddá tesz, hogy amit most látsz szemeddel, az nem a valóság. És azért imádkozom, hogy Isten adjon egy kijelentés nektek, és vegye le ezt a fájtlat. Akik a jövőtökben néztek, magatokra néztek, a sorsotokra néztek, és elkeseredtek. Ez nem Istentől van, ez nem az ő terve. Megáldalak titeket az Úr Jézus nevében, mindezokat, akiknek arra van szükség, hogy a fátyol eltűnjön, a függöny, és hogy mögé lássatok, Isten tervét lássátok. Adja meg az Isten a leleplezésnek a szellemét, hogy töltsön be titeket, hogy lássátok a mennyei díszletet, lássátok a mennyei jövőt. Megáldom most azokat, akiknek mind nincs mennyei jövőképük, hogy legyen. Nincs út előttetek, nincs út. Úgy érzed, nem jutottál ez utóbbi időben sehová. Nem is tudod, hova kéne eljutni. Csak élsz. Keresztény vegetációnak a bajnoka vagy. Legyen változás. Isten szelleme általi változás a mai napon az életedben. Megáldom mindazokat, akiknek rossz Isten képük volt. Te tudod nagyon jól. Te érzed a te szívedben. Onnan tudod meg, hogy kegyetlen Isten képed volt, hogy nem csináltál inkább semmit, mert féltél, hogyha hibázol, Isten megbüntet, inkább visszahúzódtál. Mai napon lépj ki, és tudd meg, hogyha befekteted a te értékeidet Isten királyságába, duplája lesz, és Isten megsegít, és meg fog jutalmazni. Az Úr Jézus nevében imádkozom, legyen egy jó Isten képetek az igazságról, nem egy torz, nem egy hamis istenkép. Megáldom mindazokat, akiknek rossz válaszuk volt arra a kérdés, hogy ki vagy te. És emberek, az ördög és minden más körülmény határozta meg az identitását. Jézus nevében ez rombolódjon le. Ez a leleplezés, ez leleplezze a hazugságot is, amit a gonosz mondott. Te egy értékes, szeretetre méltó, igazából értékes ember vagy Isten királyságában, akiben talentumok, kincsek vannak elrejtve, mennyei kincsek. És az, hogy ki vagyok én, az határozza meg az Isten. Az Isten mondja meg neked, hogy ki vagy te. Ő határozza meg a jelenedet, ő határozza meg a jövődet, ő törölje el a múltadat, és kapja egy új kijelentést Istentől. És adja meg az Úr, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, azt tapasztald meg a te életedben, az elhívásodban és a te szolgálatodban, amit soha nem is álmodtál volna, nem is bírtad elképzelni. Az Isten szélesítse ki a te határaidat, és nyissa meg a te szívetetnek a szemeit, hogy mennyei látás szülessen sok emberbe, megállat titeket mennyei látással, legyen mennyei látásotok, mennyei kijelentésetek, mennyei jövőképetek az Úr Jézus nevében, a Szent Szellem által. Amen. Amen.